vádom akkor szoktak azért nagy hibát elkövetni, mikor a saját magjukat nem veszik figyelembe. Tehát, hogy az ügyes politika, nekem, aki biztosan egy ügyes politikus, az ügyes politika az mégis valószínűleg az, hogy először egy pártnak meg kell erősíteni a magját, és utána kell, hogy ürügyével foglalkozni. Ugye az egy jó helyzet, hogyha maga mögött tudtak, és akkor nem tudom, hogy foglalkozhat a gyűrűjével. Tehát ez a mag és ez a gyűrű, ez egy nagyon fontos, van egy pár dolog még, amiket feltétlenül meg szeretnék mutatni, és még mindig ezeket alakulnak, és a következő, amit én egy nagyon-nagyon érdekes táblának tartok, ez a táblázat, ugye? De most azt szeretném mondani, én tudom, hogy ezek nagyon nehezen lejegyezhetők, ebbe a könyvbe minden olyan táblázat, amit én megmutattam, benne van, és ezt jelöltem önöknek, hogy ennek a könyvnek melyik oldalat kell ehhez elolvasni, melyik fejezetét, az a címe, hogy a politikai és kulturális választógondolat a parlamenti pártok szavazó táborában, ugye, ez a 23. oldaltól talán a 54. oldalig lévő rész az, amelyikben ezek a táblák benne vannak. Tehát ezek az adatok, azt akarom mondani, hogy ezt nem kell pánikszerűen most lejegyzetelni ezeket az adatokat. Én egyébként sem azt mondom, hogy inkább a durva nagyságrendeket, illetve hát a ténylegesen meglévő tendenciákat, és már azt most is mondom önöknek, ugye, hogy nagy tételeket fognak kapni, de azért aprólékosan olvassák el, tehát én annak vagyok a híve, hogy ha valakinek nem sikerül valami, az ne egy icipici dolog alapján döntsem el, avagy hogy sikerül, hanem egy nagyobb átfogó tétel alapján, tehát nem olyan kis szűk, tehát általában minden körülbelül, ha egy ilyen előadás két órát áll, akkor durván azt lehet mondani, hogy körülbelül egy előadásnak adott, tehát körülbelül 8-10 téma lesz, ami átfogja tulajdonképpen azt a 8 előadást, amit én az előadásokat tartok. Na most nézzük meg, hogy itt miről van szó. Itt arról van szó, ugye azt tudják, hogy eddig faktoranalíziseket alakultak ezek az elemzések, azt vizsgáltuk meg, hogy van ez a négy dimenzió, és ez a négy dimenzió mennyire jelent az egyes pártokat, mennyire, nem tudom, hogyan viszonyultak a rendszer dimenzióján, hogyan viszonyultak az új piacgazdasághoz, hogyan viszonyultak a szociális szempontokhoz, hogyan viszonyultak a nemzeti szempontokhoz. De nem tudjuk azt, hogy ezek milyen típusokat képződtek le. Tehát, milyen típusokat képződtek le. Tehát például ugye említettem azt, hogy ez nálunk úgy volt, hogy például ez a piacgazdaság dimenziója és a szociális dimenzió között egy nagyon erős ilyen korreláció volt, tehát ilyen hasonló. Tehát a piacgazdaság kiben volt valaki, akkor a szociális dimenzió is. Háttérben szorította a szociális dimenzió, akkor a piacgazdaság. Holott tudjuk, hogy vannak olyan pártok, amik kifejezetten arra épülnek, hogy a piacgazdasági dimenziót és a szociális dimenziót együtt fogják érvényesíteni. Ilyenek például a klasszikus szociális. Szerintem, hogy igen, piacgazdaság, de azért széles körben szociálisan támogatni, akik a versenyben nem tudnak olyan erősen részt venni. Mert látni fogják, hogy például ez a típus, ez tiszta formában ekkor itt még nem rajzolódott ki, illetve hát volt valami, ami közelített ehhez, de hát nagyon gyengén. Tehát gyakorlatilag, tehát azt akarnám most mondani, hogy a két táblázatunk. Az egyik az, hogy milyen 8 típus alakult ki a 4 dimenzió kombináció. Ezt nem tudom, világos ez, hogy? Tehát, hogy a nyolc dimenzióból, hogy mennyire jellemző rájuk, az alapított ki egy típus. A felső tábla ezeket a típusokat mutatja, és véghozzájuk olyan sorrendbe tettem ezeket a táblákat, vagy olyan sorrendbe helyeztük el, hogy az erőforrások értéke mentén. Itt van a legszélén egy sor, ami volt egy ilyen erőforrás dimenzió. Emlékeznek rá, az első ilyen diszkriminancia analízisnél is kijött ez az erőforrás dimenzió, ami a legjobban diszkriminálja a bátorokat. Mennél nagyobb pozitív számról van szó, az azt jelenti, hogy a tagjuk, hogy annál a tag, az a típus annál több erőforrással rendelkezik. Tehát úgy van, hogy ez a mitikus, hogy régi nemzetinek nevezzük az a legszegényebb erőforrásokban, az, amelyik neoszocialista, az a legerősebb. Tehát az utolsó sor az azt mutatja, hogy milyen a hierarchiában milyen erőforrásokkal rendelkezik. Az utolsó előtti sor az, hogy egy-egy típus milyen arányban fordult elő a populációban. Látjuk, hogy a neoszocialista például az rendelkezett a legtöbb erőforrással, de csak 3%-a volt a populáció. Ezzel szemben a népi pragmatikus ugye az 31%-át teszi a populációnak, de az az egyik legszegényebb, sőt a két alsó típus, a népi pragmatikus és a népi nemzeti típus, az együttesen majdnem 50%-át adták az akkori magyar lakosságra, és az volt a két legszegényebb réteg, tehát erőforrásokban legszegényebb. Na most nézzük meg, hogy egyáltalán milyen alapon írtuk ki ezeket a neveket. Azt mindig tudják, hogy a klaszter analíziseknél kapunk, megkapjuk azokat, az, hogy azokban a változó, amik alapján a klaszter analízis végezik, milyen értékeket. Egy picit most úgy értékelem, hogy ez nem teljesen világos, hogy önök számára nem tanultak ki klaszter analízis?
Nem
tanultak? Tehát, hogy a klaszter analízis az empirikus tipizálásnak az a célja. Azt vizsgálják meg, hogy bizonyos kellene aktív kombinációkat lépni. Milyen aktív kombinációkat tesznek? Megvizsgálják azokat a természetet, ezt a számítógép adja ki. Mert ne adjuk, hogy így lehet, mikor akarunk klaszter analizálni, a számítógép kijelzik, ilyen klaszter. Nekik meg kell állapítani, hogy mi a jellemzők, azok a számok, amik ott vannak, azok a négy dimenzióban, a rendszer dimenzió, a piacgazdaság, a szociális prioritás és a nemzeti dimenzióban meglévő faktorpont értékeket mutatják. A neoszocialistára például a következő azért az a jellemző rá, hogy igen erős kötődése van, nagyon lojális a múlt rendszerben. Ezért 2,21, tehát na, ez egy nagyon magas faktor hangszabályhoz jellemző rá. Ugyanakkor nagyon erős, pozitív előjele van a piacgazdaság iránt is, tehát liberális is. Ugye? Alacsony a szociális prioritása és semleges a nemzeti ügyeknek a hangsúlyán áll. Ugye ezt az felsősorban mondtam, hogy felírtam. Ilyen alapján, hogy a múltrendszerhez is kötődik, de ugyanakkor a piacgazdaságot is nagyon hangsúlyozza, ezért neveztük ezt neoszocialistának. A második típus az a klasszikus liberális. Mi jellemző? A múltrendszerében közömbös. Tehát 0-0-3 az lényegében azt jelenti, hogy közömbös. Nem igazán foglalkoztatja ez a régi rendszer, új rendszerű, de igen magas értéke van a piacgazdaságnál, pozitív, hát 1,31. És a másik, ami nagyon jellemző rá, hogy a szociális prioritás nem jelent. Tehát ez egy eléggé ilyen, hát radikális, liberális típus, ugye, amely nagyon a piacgazdaságot nagyon igényli, de a szociális dolgokat ezek mögött egy kicsit ilyen hátrébe szorítja. Ugye ezt a klasszikus liberális. A harmadik a liberális nemzet. Mi tűnik az elsősorban? Hát látják, hogy a nemzeti dimenzió 2.0-as, tehát az egész számsornak az egyik legnagyobb értéke, és itt abszolút el, ugye? Tehát a nemzeti dimenzió emelkedik ki, és a piacgazdasági dimenzió. Tehát az abban, ugye ez egy olyan valami volt, amit annak idején az MDF-ben volt, és ilyen, mondták egy ilyen konferens, Antal mindig mondta, hogy a nemzeti liberálisok. Tulajdonképpen azoknak a támogatói kerülnek, de ezeknél egy igen erős nemzeti hangsúly volt, de ugyanakkor egy nagyon erős liberális hangsúly is volt, ugye ebbe a populációba, ugye ez a nemzeti liberális, majd látni is fogják, hogy ez az NDF-ben valóban igen gyakorlatilag lenne, hogy ez nagyon számára. Akkor a következő ugye a mérsékelt liberális. Milyen ez a mérsékelt liberális? Hogy a piacgazdaságon még igen magas, és egyedül itt jelenik meg ez a szociális prioritás is pozitív előjelmet. Tehát erre azt mondhatná az ember, hogy ez hasonlít a legjobban a szociáldemokratához. Tehát mondjuk ez a típus az Amerika, Ausztriában, Németországban szociáldemokratát neveznek, csak ott egy picit a szociáldemokratáknál ez a szociális dimenzió az a magasabb. Tehát ahogy éltem egy évet Ausztriában, és így emlékszem, hogy ez körülbelül, hogy ott ez az osztrák szociáldemokrata párt, tehát mi minden jellemezte, tehát ott egyszerre jellemezte ez a piacgazdasági dolog, és egyszerre egy erős ilyen szociális dimenzió, ugye? Tehát ez a, itt nem szociáldemokratának nevezünk, hanem mérsékelt liberálisnak, mert a 0-37 hetet, hogyha mondjuk már 0-60 lett volna, akkor már hajlott volna az ember arra, hogy szociáldemokratának nevezze, de ez áll a legközelebb a szociáldemokratához, ez akkor egy a 12%-i volt. Volt egy koncepció, a Fellinének annak idején az volt a koncepciója, hogy Magyarországon egy elég erős szociáldemokrata bázis van, de hogy ezen az első választáson ezek otthon maradtak. Tehát őnek ez volt az akkor leírt koncepciója, hogy a szavazat nem tükrözi eléggé, mert hogy ezek akkor még az első választáson otthon maradtak, később aztán már lehet igen. Szóval nagyon lehet megszavazni, igen. Na most a következő, ugye ez a tradicionális konzervatív, ugye? Hát ahol eddig tulajdonképpen ez a nemzeti dimenzió emelkedik ki, ugye? És hát a szociálisnak egy eléggé erős elutasítása, tehát ez egy ilyen, kicsit azt is mondhatnánk akár, hogy csak talán nem akartunk ilyen, hogy ez egy olyan jobboldali konzervatív. Tehát egy ilyen tradicionális, ugye azért hagyományos módon ugye a jobb a bal oldalnak ugye legalább két ilyen meglemezése szokott lenni. Az egyik ugye ilyen szociológiai, ugye alapszociológiai jelentés, az egy kicsit az volt, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek differenciát, hangsúlyát mondja, vagy pedig az egyenlőtlenségek csökkenését, a baloldali az inkább autoritáriánus felé hajlott, tehát egyenlőtlenséget csökkentő, vagy mérséklő, a jobboldali az inkább a növekvő, ez az egyik jelentése. És van egy másik jelentése, ezen az alapon, hát elég jelentősöknek a változatok, és van egy másik jelentése, az az, hogy a tradíciója és a szimbólum világa az mihez köthető, ott éles különbségek vannak, nyilvánvalóan a valószínű sokkal tradíciópárt, és a szimbólumot is kifejezőnek, ugye ebbe a tekintetben eléggé markánsan ugye elvárnak a... És hát kellene foglalkozni, van ez az exoliális, ez tulajdonképpen ez egy nagyobb százalékot tett ki, mint a neoszocialista, Erre is jellemző a múlt évet egy bizonyos lojalitás, ugye látjuk, hogy ez plusz 1-8-8, tehát igen magas érték, ugye? És hát a szociális prioritásnak is valamit ilyen hangsúlya, tehát ez egy ilyen, ez valószínűleg inkább egy ilyen baloldali, és egy nagyobb populáció, és valószínűleg ilyen alsó rétegből talán inkább verbáló. Csak két legnagyobb a népi pragmatikus és a népi nemzeti, ugye? A népi, nézzük a népi nemzeti körülbelül egy nagyon karakterisztikus. Ők nagyon ellene vannak a, nem nagyon, de kicsit ellene vannak a útrendszernek, a sokkal jobban a piacgazdaságra, azt sem szeretik. A piacgazdaságot viszont nagyon erősen a szociális prioritásra, nyilvánvalóan a szegényekről van szó, ugye? És nagyon erősen a nemzeti. Ugye? Tehát a szociális és a nemzeti. Ugye? Ezt nevezzük el a népi nemzeti. Ugye? A népi pragmatikusnál pedig hát vannak bizonyos hasonlóságok ehhez, de ez a nemzeti, itt a szociális, kevésbé érdekli a ezek a szimbólumok, az a lényeg, hogy kapjuk szociális támogatást, hogy nem vagyunk a különbségek, ugye ez a népi pragmatikus. Minden esetben elgondolkodható, hogy 1990-ben a szavazóknak a fele ehhez a két utolsó típushoz tartozott, a két legutóbbi típushoz, de ami a két legszegényebb. Egyébként megint szeretném aláhúzni azt, hogy a piacgazdaság dimenziója, vagy a liberalizmus, az mennyire összefügg az erőforrásokkal, mint mondta ezt a nyolc típust, az erőforrások sorrendjében helyet ad el. A felső négyben a liberalizmusnak különböző típusai vannak. Ez a 33%-en hasonlható tartozik a felső négybe. És az alsó kettő, ugye az pedig, hát az kifejezetten ott a 50% tartozik, az pedig hát a társadalomnak a handicappeltebb emberei, akik vagy egy egyszerű pragmatikus, vagy azért nekünk is, amikor valami típusú, ugye vagy egy olyan, hogy nekünk is egyarnak valamit, meg ahhoz. Ugye, tehát ez a két mozzanat az, ami ugye nagyon erősen jelentkezik, ugye? Az alatt a levő táblázat az azt mutatja, hogy most már ez a 8 típus, ez milyen arányban fordul elő a pártoknál, illetve milyen arányban fordul elő a magunkba is gyűrűn. Rögtön az első megjegyzés, amit hozzá kell küzdöm, hogy két pártnál a Fidesznél és az LDF-nél nem tudtuk magadni, hogy gyűlt csinálni csak fénynél, mert akkor még olyan kevesen szavaztak ezekre a pártokra, hogy a maguk és a gyűlt elválasztásával olyan kicsivé vált az elemszám, hogy már nem nagyon lehet a statisztikai a következtetés levonni. Ezért a Fidesznél és a KDNP-nél nem választottuk szét a magukat és a gyűlöket. A négy nagyobb pártnál, amik 10 és 24% között voltak, már elégségesnek tűnt a populáció magukat és a gyűlöknek a szétválasztására. És hát ugye látjuk, hogy ez eléggé hát jellegzetes. Lehet függőlegesen is nézni, és lehet azt is nézni viszintesen, hogy az átlaghoz képest mi a neoszocialisták hol helyezkednek el, mondjuk, hát látjuk, hogy itt a legnagyobb az a szám ezek közül. Tehát a neoszocialisták azért leginkább az MSZP magjában voltak, ugye, az akkori MSZP magjában, meg még egy picit az MSZP bűvőjében és az MDF magjában. Ugye az első. De leginkább azért az MSZP magjában. Nézzük a klasszikus liberálisokat, hol volt, tehát legnagyobb ez a szám, ugye, ebben a viszintes ügységben, ez az SZDSZ magjában, ugye. aztán következtek az MDF gyűrűje, az SZDF gyűrűje, illetve az MSZP magja. Ott is a klasszikus liberálisok, ugye ezeket befordultak a legnagyobb arányban elő. Ugye, nézzük a nemzeti liberálisokat. A nemzeti, ez érdekes dolog, hogy a nemzeti liberálisok a leginkább, ugye, a legmarkásabban a Függetlenek és a Szabad magjába, és a Fidesz. Nézzük a mérsékelt liberálisokat. Ez relatíve leginkább az MDF-be és az SZDSZ-be, úgyhogy az MDF-nek a magjába és a gyűrűjébe is, az SZDSZ-nek a magjába. De tulajdonképpen azért ezen az első választáson, hogy az MDF és az SZDSZ értel a legtöbb szavazatot, de mind a kettőnél egy ilyen nagyon erős liberális tendencia azért érvényesül, ugye? Mi jellemzi a tradicionális konzervatívokat? Hát ez a legnagyobb arányban ugye a MDF magjába és a Függetlenek és Kasztapárt magjába, de nem elhanyagolható az MDF magja és a KDNP magja. Az exlojálisak, ugye, tehát ezek a kisebb emberek, de azért az MSZP-hez erősen kötődők, ugye, ezek vannak az MSZP magjára és gyűrűjébe, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jelentős volt az akkori MSZP-be, ez az exlojális, tehát populáció. Nézzük pragmatikusokat, ami mindenütt bizonyos értelemben a legmagasabb, vagy majdnem a legmagasabb, hiszen ilyen a legtöbb ember Magyarországon, ugye, aki alapjában lévő a szociális dolgok érdekében. Ugye, hogy ezek szegény emberek, hiszen látjuk, hogy az erőforrások tekintetében az utolsó előtti. Ez a népi pragmatikus, ez leginkább a Fidesznél volt tapasztalható, ahol így ilyen kiugró magasság volt, és a független kisgazdapár gyűrűjében. Ugye látjuk, hogy itt igazán magas, és a KDNP-ben. A KDNP, kisgazda, Fidesz. Ez a népi pragmatikus, ugye, tulajdonképpen ezt a népi pragmatikus szint, ez valószínűleg ez a szavazóbázis, és ez igen nagy arányban a Fidesz szavazóbázisa. De minden között a pártnak létezni, ugye? A Keresztény Demokrata Párt pedig hát a Fidesz nem jelent meg, ugye? És van akkor ez a népi nemzeti, amelyiknek a megoszlása eléggé, hát szóval nem olyan nagyon erősen szólt, de a két legnagyobb számot az MDF magjába és a Függetlenek és Kasztapárt magjába látjuk. Tehát ugye ez tulajdonképpen, tehát ezek a táblázatok, ezek azt mutatják meg, hogy ezek a felsorolt 8 fajta típus, az melyik pártokhoz kötődött elsősorban. Tehát egy kicsit az akkori pártoknak az ideológiai arculatát. Például valóban megtalálható mind a három olyan, ami az MDF-ben, amit annak idején az Antal József úgy hangsúlyozott van. És hát mondjuk egy kicsit ennek a korszaknak most egy picit attól tartok, hogy még egy csomó táblát így kiírtam, és le akartam maguknak mutatni, de hát nem tudom, hogy még mutatnék, ami csak érdekességként, és ami valószínűleg ilyen, hát kicsit oldali azt, hogy hát rettenetes dolog, ugye, két ilyen előadás végig hallgatni. Gondolom, hogy ez nagyon kifárasztó az önöket, tehát én ennek oldásaként bemutatnék egy olyan számát, ki vagy néhány más, amit ebben megtalálhat, ami azt mutatja, hogy néhány ilyen teljesen látszólag puha dologban hogy osztották meg a pártra, mutatnom, hogy mondtam, hogy néhány, hogy ki lehetett alakítani egy olyan dimenziót, hogy az informalitás és a formalitás a legkülönbözőbb dolgokban, a köszönési módban, az öltözködésben, a legkülönbözőbb módokban hogyan befolyásolta a pártokat a legjobb ezeket, hogy mennyire tartanak ilyen formális, illetve mennyire informális. Tehát egy ilyen formalitás, informális dimenzióra, most nézzük meg, hogy mik voltak mondjuk azok, amik így jellegzetesen, amik mérjük ezt, hogy gyakran közöl szíjával. Tehát így köszönöm, szia. Teljesen nem csak ez volt felsorolva, vagy most azokat vettük ki, amik a leginkább hát, jellegzetesen voltak. Gyakran köszönöm, szíjával. Hát ezzel nem csodálkozhatunk, ugye nyilvánvaló, hogy Fidesz, SZDSZ, MDF, ugye ezek köszöntek a legjobban szíjával, ami egy kicsit azzal is kapcsolatos, hogy ezek voltak a fiatalabbak, ugye? És hát a KDNP-s bácsik és a kisgazda bácsik azoknál ritkában szíjáltak. Mert de majd azt hiszem az Angyal Istennél, vagy valami ilyesminél biztos volt legyenek. Vagy ugye, akkor kedveli a popzenét, ugye? Itt megint az életkor jön át, igazából Fidesz, a Fidesz-tél most nagyon jellemző, és talán még egy kicsit az SZDSZ-tél. A független kisgazda párt az nem tagjai, azok és a KDSZ-t megint nem kedvelték a popzenét, ugye? Akkor a munkahelyen keresztében való megszólítás dominanciája, tehát hogy Péter, Laci, mi így hívjuk egymást, hogy az egyetemet, ugye az egyetemen és hát ugye ez mutatja, hogy ez a pártonként hogyan alakult ez a munkahelyen a keresztényen való szomegszerző, mert megint ugye elkülönül a Fidesz, SZDSZ, MDF és a munkahelyen a keresztényen való megfélni, és ez nem volt szokása független kisgazdapártkezni. Ezek kicsit inkább így az art, vagy a butikban vásárol ruhát, mindenütt azt kereteztem be, ami a legjellegzetesebb, úgy hát a Fideszesek vásárolt, mert butik nyugtott a fiatal. A legyen sportos öltözködést kell. Az átlagos már többfajta játék, hogy ilyeneket is vizsgáltuk, hogy mennyire különböző játékokat, mennyire, tehát elsőben ilyet, mint az ulti, a römi, a nemzetet, ilyenfajta játékokat. Akkor az átlagos már többes sporton, nyilván ez is egy. A divatos öltözködéshez, a hangulatos egyéni labberendezés. A szenzációs eseményeket keresi a sajtóban, ugye? Akkor a szórakoztató humoros írásokat keresi a sajtóban. Ez tipikusan SZDSZ-Fidesz valami, ugye? Magázza a munkahelyi főnökét, ugye? Itt meg az a jelentő, hogy független kisgazdapárt és sátor. Ugye? Tehát ez jól mutatja egyébként. Ez az életkor szerinti szerveződő, de ezek a jelentős ilyen szubkultúra jegyeket. Akkor a ruháit csináltatja, majd varatja, ugye? Hát... Hogy? Ezek ilyen, igen. Tehát ez az van, hogy a csináltatja, maradja, az inkább teljesen idős korosztály, a fiatalok azok már nem csináltatják, meg maradják a ruháikat. Én emlékszem, hogy én még nem is tudom, hogy én még két évesen. Szóval, de azért többségében én sem Szabónál. Hogy ebben is lenne egy ilyen szubkultúrális a munkahelyen való formális megszólítás dominanciája, ez magyarul azt jelentette, hogy vagy főnök úr, vagy igazgató elvtárs. Arról külön írtunk egy tanulmányt, most erre nem akarok kitérni, hogy ez rettetesen szórakoztató volt ez, hogy 90-ben kiket, hogyan urasztak és elvtársasztak. Ezt egy rettetesen szórakoztató, írtunk egy ilyen nyelvszociológiai munkát erről. Ez nagyon szórakoztató és nagyon érdekes volt. Ebből van itt egy ilyen dolog beemelve, hogy akkor gyakran köszön adjon Istennel, hát ügyetek is ez a nagykád ilyen. Egyébként ez még gyerekkoromból el is emlékszem valóban, hogy ez egy aranyos dolog volt, hogy ha az ember falun jár, akkor különösen ilyen idős bácsik vagy, úgy köszöntek, hogy adjon Isten. Ugye? Ez egyébként ez egy kicsit ugyanaz, mint ami Ausztriában például, vagy Bajorországban, ez a Grötgort. És ez él is, ez Bécsben, ez egy nagyon, nagyon érdekes, hogy Bécsben is, és hogy mondjam, méghozzá úgy, hogy polgári, egyetemi körökben is. És polgári körökben is, tulajdonképpen ez a Grötgort, ez egy abszolút érdekes. Kicsit olyan. Ez az Adjon Isten, bár talán itt egy kicsit ennek van egy ilyen erősen, mind a kettő rózsa. Egy picit. Azt mondja, hogy a kedveli a magyar nótát, hát itt de azért a Tükérnek is vettetett és a Káliát egyet, és a szolid hagyományos öltözködést. Na most hát ugye ezek... Ezeket ugye Burgyi óta szokták még olyan dolgokat is nézni, hogy különböző stílusokban milyen italokat visznek, vagy milyen sajtokat kezdenek. Ezeknek is egy nagyon fontos ilyen strukturális és szimbolikus jegyeik vannak. Én most csak azért akartam itt egy kicsit elkomolytalani, hogy mi és a végére kicsit lazítani. Itt a végén azt szerepel így összefoglalva, hogy a formalitás és az informalitás, ami ezekben kifejeződik, ez kikre jellemző, a legnagyobb informalitás az a Fidesz jellemezte, utána az SZDSZ, utána az MDF, és a formalitás, a legnagyobb formalitás ügyetnek is ez a KDNP jellemezték. Nagyon erősen visszaköszönhető az, amit az óra elején mondtam, ez a korspecifikus, generációspecifikus megoszlás. Na, illetve, most több táblát nem mutatok, mert a szemeikkel érzékelem, hogy a határára jutottak a különképességüknek, de azt megkérdezném azért, mielőtt befejezzük a mai órát, hogy van-e esetleg valami kérdésünk, vagy elhangzottak a kapcsolatban, vagy van-e valami kérdésünk.
De amiért azt, amiről beszéltünk, hogy azt tetszett mondani, hogy 5-10%.
A becsülés,
igen. Most ugye azt lehetett tudni, hogy ez az 5-10%, ez kívül tevődik össze. Hát ugye van a társadalomban egy réteg aztán, vannak akik betegek, akik szellemileg fogyatékosak, és egyéb szociális
Én azt hiszem, hogy ezek elég. Szóval ez nyilvánvalóan, hogy ez egy ilyen tapasztalatás. Igen, én azt gondolom, igen, hogy ha nem is azt mondom, hogy csak ez, de hogy ezek, amiket ön felsorolt, ezt nagyon jól értékkel mutatja, hogy valóban ilyen helyzetű emberek is, tehát az
így
kérdés. Nem, hogy azért nagyon idősek, vagy nagyon betegek, vagy nagyon kivannak hátra, nagyon esetleg, nagyon távol áll egyáltalán a világunkban ez a politika, szóval. Hát úgy reméltük, hogy mondjuk egy kérdőjében belül nem vizsgáljuk azt, hogy valakinek ilyen magánszorgalomban azt kicsit nézegettem, és hát a lássai felszók elvegyáljuk, hogy általában véve mennyi az olyan mennyi az olyan ember, aki ehhez nagyon közeli helyzet. Mennyi az olyan ember, aki olyan súlyos beteg, hogy igen, tehát elfekvőben vagy ilyen helyen. Én hozzá szoktam adni ehhez alapján a végre, a bőrkönnek is egy nagy részében, ott ugye valójának, hogy szabaszhat és szabad, általában véve azért nagyon nagy tehát tulajdonképpen, és hát bizonyos megfigyeléseket, hogy a mintát milyen irányba torzunk, ugye? Tehát mik azok, amik alapján a véve azért milyen nagy részük ezeknek valóban szegény és alacsony is karazatában. Tehát még olyan is, akinek egy részére valószínűleg ez már ugye az igazi analfabétizmus az már nagyon elhagyatolható Magyarországon, de a minden funkcionális analfabétizmus az, tehát mondjuk az én gyerekkoromban azért egy abszolút tipikus volt, hogy mikor egy fiát bevezem a postára, hogy odajött hozzám egy néni, egy kencsős néni, egy bácsi, és megkérdezte a fiatalember, hogy nem tudom kérni, megtenni nekem, hogy kitörtünk a felhasználatot. Ez minden hasonlóan. Tehát ezelőtt 50 évvel ez egy minden hasonlóan. Nem is 50, még 50 évvel ezelőtt is, de én már ilyen szállatot beszélhetek. Akkor van egy ilyen hasonlóan. Tehát 50 évvel, és kisgyerek ugye, de már 7-8 éves koromban töltöttem ilyet. Minden napos esemény volt, hogy bementem a postára, hogy megkérdeztem, hogy fiatalabbnek tudnám, hogy semmit. Még ezelőtt 30-40 évben voltak olyan, az már inkább funkcionálisan alkalmazás, hogy megtanuljuk írni most. De borzalmas lehet ez tudja ezt. Tehát, hogy, hát, hogy mondjam, nagyon nehezen olvassam, ki nem szívesen olvas és ír meg. Ugye az már ritkában van, hogy valaha az analfabéták egy X-et tettek ugye a nevük egyére. Ma már a nevüket nem tudják, de ugye van egy funkcionális analfabéta réteg, ezeket valaha fel is kérték a szociológusok és kereskedésekben. Mondjuk borzalmas, nehéz feliratok alapján eligazodni Budapesten. Maga az Európa sem. Ugye? Mikor például Grúziában voltam, akkor én sem az érdemben funkcionális analfabéta voltam. A Grúziában nem szerencsére, hogy a repülőtéren, akik voltak azok, kapáról nyelve lehetett a szépen. Ugye, vagy, hát ez vagy még inkább a fiam az nemrég jött haza a Japánból, és az volt ugye a Japán azt mondja, hogy ő járt többször Amerikába is, hogy az Amerika az egy az infrastruktúrálisan, hát egy megfelelően a Japán. Ugye, tehát Japán azt mondja, hogy 200 kilométeres távolságot a vonattal, 2 órát kerültettek meg, 200 kilométeres, ugye, vagy tehát, hogy ilyen szempontból Japán az egy ilyen fantasztikus helyzetben, de hát, hogy minden Japánul van ki. Most te Japánban nem elég úgy a fiam, úgyhogy, hát, és azt mondja, és ráadásul alig beszélnek az emberek akkor. Ugye? Tehát így, ha az utcán megszólít valakit az ember, az a szállat, hogy ki lehet a szállat, még ha a szemének is a hogy a vendégőbe, a szállodába, hogyha bemegy az ember, még ott is egy pár szót, ugye, tehát nagyon, tehát borzalmasan legyünk, mert a pusit azt is, de ez szóval, hogy mondjam, tehát ez, hát felelőtlenül ez már egy kicsit másként a szövegét, de azért néha az ember ilyen helyzetekben kerül, vagy például, hogy is mondom, 2 évvel ezelőtt nyáron Dél-Amerikában voltam, és Argentinában és Brazíliában, és Argentinában még utazási irodában is rendelemesen szokták. És mondjuk Argentinában, tehát mondjuk Argentinában, hát mondjuk angolul, az majd már kell, hogy jó, akkor tényleg nagyon ki kell nézni, hogy egy melyik értelmiségi arc, amelyik a két mondat előtt. De Magyarországban beszélnek, ugye, és hát persze, bár a maguk rendben nagyon érdekes, és nagyon szép és nagyon fontos. Fantasztikus marhasöntek például. Ott az imágon a legnagyobb ilyen szarvasmarha állomány, és első nap megpróbáltam, mert annyira híres volt, hogy egy argentin bisztek adott